ezen belül kell elmélkednünk a cölibátusról, tehát ez a kettő nem elválasztható egymástól. Tehát ahogyan arról beszélek, hogy isteni intézményről van szó, a papságot, tehát az egyházi rendet illetően, ugyanúgy Jézus akarta, azaz isteni dolog a cölibátus is, tehát az Úrtól fölajánlott tanácsról, evangéliumi tanácsról van szó, amit aztán szabad akarattal elfogadnak azok, akik a szentelésre ki vannak aztán jelölve. Tehát ennek a fényében szeretném még azt megemlíteni, hogy semmiképpen nem beszélhetünk csak egyszerű disziplináról, tehát egy egyszerű szabályozásról. Még ha hivatalosan úgy is van szó, hogy igazából ez egy egyházi törvény, de mégis ennek a gyökerei valóban teológiai, elnézést, valóban isteni gyökerei vannak ennek, mert az egyházi rend szentségébe is ugyanúgy virágzik. Ezért amikor arról beszélek, hogy nőtlenség, arról beszélek, hogy tisztaság, hogy a mélységbe is belemerjünk tekinteni, többről van itt szó, mint nőtlenségről, vagy egyszerű tisztaságról, arról, hogy az illető személy tartózkodik a nemi élettől, hanem itt arról is van szó, hogy az ő gondolatai, az ő szíve, miként Jézus Krisztus szíve szerinti papságról beszélünk, és egyházi rendről, ugye? Így egyházi rendről, akkor mindent tisztának és tisztában kell tartania. Tisztának látni, tisztában tartani. Elnézést az ilyen kifejezésért, az azt jelenti, hogy tisztaként tekintek a dolgokra, ami engemet körülvesz. Tehát olyan légkört teremtek magam körül, ahol valóban az ember úgymond nem, hogy egyszerűen csak szűzi életet élhet, hanem, hogy a maga isteni rendeltetése szerint éli meg azokat a dolgokat, amelyek neki, mint ajándék megadatnak. Példának okáért említettem én múlt héten például a kapcsolatokat. És a kapcsolatokon belül is említettem a férfi és a nő kapcsolatot, tehát a lelkipásztor és a mindenkori nő, vagy éppenséggel a lelkipásztor, és ugye most annyira egy fölkapott dolog a pedofília, mindaféle valós nehézség az egyházon belül is, ugyanúgy, ahogy az egész világban, a gyermekek iránti tisztelet, a gyermekek iránti tiszta gondolkodás. Tehát mindenképpen olyan gondolkodásról van szó, és olyan légkörről, amely kell, hogy védve legyen a sátántól, kell, hogy védve legyen, nem hiába, hisz hát a sátán az általában az asszonyokat, nőket, és így a gyermekeket támadja, tehát a védteleneket. Azokat a személyeket, akikre azt mondjuk, hogy védtelenek. Ezért a papnak, aki Krisztus szíve szerinti pap akar lenni egész élete folyamán, rá kell edződni arra, hogy ezeket a személyeket nagy tisztelettel vegye körül, testvéri szeretettel és tisztelettel, megbecsüléssel. De ugyanúgy tisztán kell gondolkodni a világ dolgáról. A tisztán való gondolkodás az azt is jelenti, hogy az ember valóban törekszik az éles látásra, hogy a dolgok mögött, amik ki vannak mondva, a mögött észreveszi az igazságot. Hányan, de kedves testvéreim, biztos, hogy azért ebben egyet tudunk érteni, hányan ebbe a világba csalnak, lopnak, hazudnak, jönnek, mennek, és gyakorlatilag elhiszik azt, hogy amit mondanak, az igaz, közben hamis dolgokat állítanak. Nem egyszer találkoztam már én is sajnos lelkiatyaként. Nyilvánosan elmerem mondani, de privátban mindig csak úgy mosolygok úgy a számsarkába, hogy az emberek van, hogy azt mondják a papnak, amit éppen hallani akar. Tehát magyarul hazudnak. Ezért aztán a lelkiatyának kötelessége, hogy a tiszta környezetet épít ki, tiszta gondolkodást épít ki maga körül, és engedi, hogy a Szentlélek munkálkodjon általa. Akkor a kimondott szavak mögött észreveszi a valódi vágyat, a valódi nehézségeket. azokat, amelyeket igazából embernek kell mondani a papnak, vagy már eleve valamiféle sztereotípiákkal keresik fel, sztereotípiás gondolkodással keresik föl azt a lelki atyát, és ezért inkább mindenre majd bólogatni fognak. Erre nagyon jó példa az, amikor a lelki atyához betérnek a jegyesek például, amikor csak úgy végig bólogatják néha a jegyes oktatást, főleg, hogyha a szentségekről van szó, vagy az egyház ugye szószorosan vett tanításáról, vagyis erről a tanításról van szó, az egyház tanításáról, vagy akkor, amikor a gyászolók jönnek, és akkor csak tiszta szép képet akarnak festeni az illető elhuntról, aki már nincs közöttünk, és úgy beszélni, vagy úgy válaszolni, hogy az a valóban az olyan első ránézésre olyan adekvát legyen egy pappal szembe. Tehát, amikor a cölibátusról elmélkedünk, a nőtlenségről elmélkedünk, és a tisztaságról elmélkedünk, akkor el kell magunktól hesegetni azt, hogy itt csak egyszerűen ilyen fölszíni dologról van szó, mert fölszíninek kell nevezni azt, amikor valakiben rendezetlen vágyak vannak, hanem, és nem csak a nemiségről beszélünk, nem csak a szexualitásról beszélünk, ugye, hanem ennél mélyebb dolgokról beszélünk. Tehát a lényegét megragadva, visszatérve még a cölibátushoz, a mindenkori lelki atyának életében rá kell edződni arra, hogy észrevegye az igazat, és ahogyan erről gyakran beszélünk, az igazat, a szépet és a jót, és az a teljes valóságot így meglássa minden mögött, amivel éppen találkozik, vagy akivel találkozik. Még egy egyszerű jó példa, ezt bárki le tudja tesztelni, amikor találkozunk valakivel, és megkérdezzük, hogy hogy van, akkor azt mondja, hogy jól, de hát nem azért mondja csak, hogy jól van, mert sokszor megtörténik, nem azért mondja, hogy jól van, mert valóban jól lenne, hanem azért mondja, mert éppen nem akar beszélni arról, ami őt nyomassa. De hogyha jobban a dolgok mögé néznénk, akkor elnyerve akár a bizalmát az illető személynek, a bizalmát akkor talán föltárulkozik, és akkor többet is fog annál mondani, mint amit éppen előbb említettem, hogy jól vagyok. Tehát kedves testvérem, ennyit még a cölibátushoz. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék az egyházi renddel kapcsolatban, ez egy nagyon érdekes, és ez is egy nagyon mélyreható tanítás, ez pedig az egyházi rend szentségének a hatásai lennének. Tehát azok a hatások, amelyeket kifejt maga a szentség a személytől függetlenül. Tehát azért erre figyeljünk oda, a személytől függetlenül. Tehát maga a szentség, amit a püspök szolgáltat ki, az egyházi rend szentségét, a szentségnek a hatása, tehát milyen hatása keletkezik. Az első ilyen a hatás az, hogy eltörölhetetlen jegyről van szó. Ismétlem, személytől függetlenül. Miért is? Azért, mert ha egy papot, aki letérne akár a papság útjáról, tehát azt így szoktuk mondani egymás között, ugye, világ életben, hogy kivetkőzik, az nem tud teljesen levetkőzni. A lelki atya marad halála pillanatáig. Ebből nem lehet csak úgy kivetkőzni. Mert eltörölhetetlen jegyet hordoz magába, ugyanis a Szentlélek sajátos kegyelme által Krisztushoz teszi őt hasonlóvá ez a szentség. Itt tanítja az egyház. Továbbá kifejti, hogy Krisztus eszköze legyen az ő egyháza javára. A szentelés hozza a képességet, ugye, képességet, hogy Krisztusnak az egyház fejének követeként az ő hármas papi, proféta és király hivatalába cselekedjék. És ha ebből az illető személy kilép, akkor már biztos sokan tudják, hogy mi alól kap fölmentést. Fölmentést kap az illető személy a szentszéktől. a zsolozsma imádsága alól, továbbá fölmentést kap ugye a házasság, vagy hogy a szexuális élet a cölibátus alól, és a püspöknek való engedelmesség alól, és tehát ezután az illető személy, miután megkapta az úgynevezett laicizálást, tehát laicizálta őt a püspök, a szentszék, akkor megnősülhet, tehát köthet érvényesen szentségi házasságot az illető személy, de nem szabad elfelejteni, hogy ekkor is ugyanúgy pap marad, mert lényegileg papról beszélünk, ez nem egy funkció, a papság, ahogyan azt néhányan emlegetik, hogy csak addig vagy pap, ameddig benn vagy a templomba. Emögött nem is biztos, hogy annyira kellene keresni a rossz hallást, hogy totál félreértette az illető személy azt, hogy egyáltalán ki a pap, hanem csak lehet, hogy azt akart ezzel mondani, hogy hát egy közvetlen emberről beszélünk, és a templomban meg egyfajta egy ilyen szakrális aura veszi őt körül, míg nem aztán a világi életbe kilépve a beszédébe talán olyan közvetlenebbnek tűnik, mert ugye hát nem fogunk liturgikus nyelven beszélni az emberekkel kint az utcán. Mégis a pap, pap akkor is, amikor kimegy az utcára, tehát amikor a világi környezetben megjelenik. Ezért is fontos hangsúlyozni azt a tényt, hogy a mindenkori lelkipásztornak kutya kötelessége megszentelni a világi életet is. Tehát amikor elmegy a boltba, elmegy a postára, ha éppen elmegy az autószerelőhöz, vagy éppenséggel kint van az utcán, és találkozik olyanokkal, akikkel nagyon a Szentmise és a templomban nem találkozna, akkor láttassék rajta az, hogy ő kihez tartozik. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető személy fülétől egészen a talpáig papi öltözetben van, hanem azt jelenti, hogy az illető személy az ő beszédével valóban Isten szeretetét közvetíti. Egy rövid gondolat, vagy éppenséggel egy megértő odahallgatás, ez mind-mind-mind része kell, hogy legyen a lelkipásztornak. Az, hogy ő nyitott szívvel közeledik az emberek felé, az, hogy ő tanít akkor, amikor valóban tanítani kell. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami valamiféle ráérzést is igényelnek. De nem szabad elfelejteni, hogy a Szentlélek vezeti ezeket az embereket, és nem hiába püspök szentelésnél van az, hogy amikor már azt mondják, hogy az erősség lelkét kapják meg a főpásztorok, tehát a mindenkori püspök az erősség lelkében részesül, hogy valóban jó főpásztor, jó atya legyen, tanító és kormányzó személy, aki mint főpásztor vezetni tudja az ő nyáját, az ő papjait, az ő híveit, amelyik egyházmegyében aztán ő szolgálni fog, vagy amelyik egyházmegye az ő gondoskodására lesz bízva. A mindenkori lelki atyának pedig nem szabad elfelejtenie neki se, hogy ő is a Szentlélek sajátos kegyelmében részesül, és őnek is ugyanúgy papként kell mozognia kint a világban, ami nem azt jelenti, hogy egyfajta egy ilyen vespertinus, egy ilyen vesperás hangulatba járkál, tehát összetett kézzel 10 centivel a föld fölött, mind ahogy néha elképzelik azt az emberek az egyházi személyekről, hanem látva azokat az életpéldákat, amelyeket föl lehetne sorolni napestig, azokból erőt meríteni, azoktól példát venni, Viennai Szent János, Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác, Keresztes Szent János, Pió atya, vagy éppenséggel Maximilian Maria Kolbe atya, de lehetne folytatni a sort azoknak a lelkiatyáknak a neveit felsorolva, akik előttünk jártak, és a szentség hírében haltak meg, és végül pedig akár, akiket eddig felsoroltam, ugye, azok pedig az oltára lettek emelve. Ezért igazából nem létezik olyan, hogy egy ex-pap, olyan nincsen. nem lehet azt mondani, hogy már nem pap az, akit fölfüggesztettek. Ő ugyanúgy pap marad halála pillanatáig, és ez abból is származik, hogy az igazából a papi identitása, ez ahogy említettem, lényegi identitá, ez lényegi dolog, tehát az ő személyével függ össze, nem csak az ő funkciójával, az ő tevékenységével, hanem az ő személyével is függ össze, a Szent Háromságból forrásozik. Ezt már említettem már két alkalommal ezelőtt is. És teljesen Krisztusban jelenik meg, és lesz ilyen közlésértékű az ő élete, hogy mutatok valamit az én életemből. Erre is szeretnék mondani aztán végül is egy példát. Nem csak a szenteket említve, hanem akár egy cselekedet formát. Megnézni azt a lelkiatyát, aki akár hétköznapi ruhában van, vagy legyen reverendában, teljesen mindegy. Amikor találkozik egy gyászoló családdal, akik jönnek hozzá, hogy megbeszéljék a temetést, akkor azt a gyászoló családot nem kergeti el a szemével, nem a szavaival, mert szavaival senki nem fogja remélhetőleg elkergetni a gyászolókat, de a szemével nem fogja őket elkergetni. Nem fogja azt mutatni, hogy most igazából én nem akarlak benneteket hallani, nem akarok veletek találkozni, félek a haláltól. Nem, hanem éppenséggel pont fordítva, az ember nyitott szívvel áll meg, és tud odahallgatni, tud csöndben maradni, és kellő pillanatban pedig azt mondani, amit éppen kell. Nem hiába Krisztust közvetítik a papok. Azok a személyek, akik ki lettek választva erre a szolgálatra. Ezért is szeretném ajánlani a kedves testvéreknek akár a nap folyamán, akik otthon vannak, vagy fekszenek, vagy őket a koronavírus sújtja, hogy a papságról elmélkedve nem hosszú, fogjuk meg és elmélkedjük át, olvassuk át többször, hozzánk is szól Szent Péternek az első levele. És ott is igazából a második fejezetet, tehát a Szent Péter első leveléből a második fejezetet, vagy egész Szent Péter levelet, hogy amikor arról beszél, hogy élő kövekké leszünk, tehát az a élő kövek, ugye, akikké nekünk formálódni kell, és egyfajta élő kövekké, lelki házzá formálódunk, és úgy bevallhatjuk úgy őszintén, hogy mindenkori lelki atyának, mint hogy eltörölhetetlen jegyről van szó, azért azok is, akik már elhatták a papságot, biztos, hogy a eszükbe jutnak azok a megkeresztelt gyermekek, azok a házas párok, akiket összeadtak, hogy no, most aztán mi lehet velük? Mi lehet azzal a gyermekkel, mi lehet azzal a párral, akit én összeadtam, akiknek én Isten kegyelméről, Isten szeretetéről beszéltem, vagy azokkal a szülőkkel, akik a gyermeküket még hajdanán, ki tudja hány évvel ezelőtt, a keresztkúthoz hozták, és én pedig a keresztség szentségében részesítettem. Ma már ilyet nem tehetek meg, gondolhatja az ilyen lelki atya, de imádságos lelkülettel követem ezeket az embereket, és a bűnbánat útján járva próbálok a mindennapi életemben Isten kegyelmét keresni, és abban pedig megmaradni. Így szeretném mondani, hogy én egyetlen egy lelkiatyát se tudnék elítélni, akik elhatták a szent rendeket. El nem felejtem, Facebookon is volt egy hír, hogy egy neves lelkiatya elhatta a papság szentségét, és akkor ott elkezdett mindenki ott úgy kikirohanni, főleg az ő saját hírfolyamában, vagy éppenséggel félistenítve gratulálni neki. Tehát ezek a teljes egy ilyen szélsőséges megnyilvánulások, ezek távol vannak tőlem. nem csak azért, mert ismerek olyan lelki atyákat, akik elhatták a papi rendet, és most családapák, hanem azért is, mert tudom azt, hogy lehet ezt magyarázni jobbra-balra, tehát Szent Tamást lehet idézni, és a Summa Teológiát oda-vissza, és ugyanúgy lehet idézgetni, és bármennyi egyházi dokumentumot, de és a szentek életét fölhozni példának, de azért nem szabad elfelejtni azt, hogy egy papi élet az ugyanolyan, mint egy házas élet. Amikor a hívek, akik rá vannak bízva, ha tetszik, analóg módon lehet azt mondani, hogy a feleség, a hívek sora, és a, ugye a férj pedig maga a pap, hogy ő azt a közösséget, az a közösség rá lett bízva, és akkor nem lehet minden papra azt mondani, hogy neked Aquinói Szent Tamásnak, vagy ugye az Arci plébánosnak a lelkületével kell rendelkezned, és hát ha nem így van, akkor hát a sátán ugye nem alszik, a hívek is, elnézést a kifejezésért, de erre is gondolni kell, a hívek is megfélemlíthetik ezt a lelki atyát, aki aztán hát máshová megy, hogy vigaszt találjon az ő életébe. És ez nem kell, hogy feltétlenül egy másik nem legyen, vagy ne adj Isten a saját neme, hanem elég ahhoz egy alkoholos pohár, elég hozzá egy függőség, egy betegség, egy függőség, vagy ne adj Isten, pedig akár saját életétől is, életét is elveheti. Tehát jól figyeljenek oda a közösségek arra, hogy a lelki atyájukért imádkozzanak, mert a lelki atya az az Isten áldása egy közösség számára. Ezért a lelki pásztorért kell a legtöbbet imádkozni. Ne felejtjétek, kedves testvéreim, hogy az édesanyátok, édesapátok, a szüleitek, ugye, testvéreitek, rokonaitok, gyermekeitek, ismerőseitek, ők mind ott vannak, hogy segítsenek benneteket. De a lelki atya az egy plusz, mert ő az örök életet közvetíti számodra. Ezért ő érte kell a legtöbbet imádkoznod. Ő érte kell a legtöbbet imádkoznod. Egy papot nem fog helyettesíteni a testvéred, de a testvéredet egyszer helyettesítheti egy jó plébános, aki jó idősebb testvéred lesz, mert ne talántán elvesztetted a saját testvéredet. Tehát ezért erre nagyon is figyeljünk oda, hogy akkor, amikor egy, így is szokták mondani, egy sólyom, ugye, lezuhan, akkor azért abban hibásak azért a mindenkori részük van benne, a mindenkori híveknek is. De, és itt szeretném megemlíteni, de az egyházi vezetésnek is van olyan helyzetek, hogy ők is ugyanúgy részesei annak, hogy a sólyom leesik. De mindenek fölött kell említeni azt a tényt, hogy a lelki pásztor ugyanúgy lelki atya marad akkor is, hogyha a sólyom, azaz ő leesett a földre, leesett volna a földre. Tehát egy eltörölhetetlen jegyről beszélünk. A másik ilyen szépséges, gyakorlatilag gyönyörűséges hatás, ez pedig a nem más, mint a Szentléleknek a kegyelme. Ezt mondja a katekizmus, a Szentlélek a szentségnek adott sajátos kegyelme, a hasonlóság kegyelme, a pap, a tanító, a pásztor Krisztushoz, akinek a fölszentelt, a szolgája lett. A sajátos szentségi kegyelem a püspök számára, már említettem előbb, az elsősorban az erősségnek a kegyelme. Aki a legfőbb vezetőket állítja, kéri a püspököt felszentelő imádság a latin szertartásban. Ezt teszi képessé arra, hogy az egyházat, mint atya és pásztor határozottan és okosan vezesse és védelmezze, egész különlegesen a szegények, betegek és ínséget szenvedők iránt. Tehát a második ilyen hatás az pedig a Szentléleknek a kegyelme. Kinek, hogyan, a papnak, így a püspöknek, amúgy. Azt mondja Szent Bazil, hogy igazából a szentségnek, a Szentléleknek a kegyelme pontosan a szentségtől magától származik, és itt külön a szentségről szeretnék szólni. Kedves testvéreim, szentelésről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy pap szentelés folyik, püspök szentelés folyik, diakónus szentelés folyik. A diakónus szentelés, először is elnézést, mi is az, hogy szentelés? A szentelés az, hogy először is a személy az ő életébe megszentelődik, hogy ő meg tudjon szentelni másokat. Nem hiába nem idézni szeretném, az Arci plébános viennai Szent János gondolatából származik, hogy mindenképpen a lelki atyának nem csak egyszerűen funkcionálisnak kell lennie, hanem engednie azt, hogy megszentelődjön, és a megszentelődés által pedig másokat megszentelni. Engednie kell, hogy megbocsásson neki az Isten, hogy ő is másoknak meg tudjon bocsátani. Engednie kell, hogy közelebb kerüljön az Istenhez, hogy másokat is Istenhez tudjon vezetni. Már sokszor említettem, de most szeretném ismételni, hogy biztos a kedves testvérek voltak már olyan szentmisén, ahol hallgatták a prédikációt, gyakorlatilag ez egy önkritika, mint egyház, és hallgatták a prédikációt, és elnézést, és érezték, hogy nem megy át semmi. Érezték azt, hogy úgy beszél a lelki, hogy mondja, hiába vagyok rá lehető legjobban nyitott, de mondja, és csak inkább távolodik. Nem közeledik, hanem távolodik. Ez olyankor történik meg, amikor szinte könyvet mond föl az a lelki atya. Tehát nincs benne lélek. Hiányzik a lélek, a betű ott van, mert ugye kimond szavakat, kimond mondatokat, de ő távol van. Igen, ez egy nagy hiba, pedig az igének, az igazság igének hirdetésére is szentelődik a mindenkori lelki pásztor, amikor is különleges felelőssége tartozik a tanítást illetően. Tehát, hogy az illető embereket, akik ott állnak, ott ülnek a szószék alatt, előtt, hogy azoknak valóban az igazság igéjét hirdesse. Ezért aztán megtörténik az, hogy az illető lelki pásztor belevonja a napi politikát, és utána már nincsen vége annak a beszédnek, és eltávolodik, mert az a hívő, aki valóban rá akar kapcsolódni Krisztusra, azt úgy hirtelen, úgy eltölti a kísértés, hogy hát bocsánat a kifejezésért, de úgy elküldje úgy melegebb éghajlatra, hogy mit beszél nekünk itt a napi politikáról, meg mit viccelődik, meg itten bohóckodik itt a oltár előtt. Sajnos van ilyen. És ezért nagyon fontos az, hogy a mindenkori lelkipásztor életében a szentírás az egy kiemelt helyen legyen, ahogyan az oltári szentség is kiemelt helyen kell, hogy legyen. Ezért engedni kell, hogy valóban a szentség az működjön, tehát hogy engedjük azt, hogy az illető hívek is közelebb tudjanak kerülni Istenhez, mert ne feledjük, mi lelki atyák, hogy minél inkább távolodunk Istentől, annál jobban taszítjuk el az embereket az Úrtól. Szent hatalomról beszélünk, akkor, amikor fölszentelődünk. Szent hatalomról, amely Krisztustól származik, az egyház által. Ezért Most a hatalom, ez olyan érdekes dolog, hogy ez most úgy visszatért, ugye, mert az egyházi rendről elmélkedve beszélgetünk arról, hogy vannak képességek és vannak hatalmak. Most a hatalmat szeretném így kiemelni. A hatalom, az, hogy a papi hatalommal rendelkezünk, tudja, pontosan a szentelés kifejezés a legjobban kifejezni azt, hogy mit jelent ez a hatalom. És ez nem úgy van, hogy gyakorlatilag csak az egyszerűen én kitanulok, hogy elvégzem a szemináriumot, és akkor aztán a kezembe kapom a papírost, és utána kimegyek a világba, és akkor na, én már értem azt, hogy hogyan kell beszélni a szószékről, meg értem a nagy teológiát, kívülről fújom a dogmatikát, meg minden mást, amit belém csepegtettek az elmúlt években, és akkor most nekem már van rá hatalmam. Nem, a hatalom az a szenteléssel érkezik. Hatalom azáltal érkezik, hogy az illető személy fölé a püspök ráhelyezi a kezét, és elmondja a fölszentelő imádságot. De megértem azt is, hogy manapság úgy kicsit úgy az emberek óckodva használják azt a kifejezést, hogy szentelődni, megszentelni, mint hogyha ez valamiféle megközelíthetetlen fénybe vinni azt az illető szemét, aki ebben részesül. Azért vannak emberek, akik úgy tekintenek a papra, mint egy megközelíthetetlen valakire. Hát itt szeretném megemlíteni, hogy nem szabad a másik végletbe se belemenni, mert ugye egyik véglet az, amikor azt mondják, hogy pap vagy, amíg az oltárnál vagy, és utána már nem vagy az. Ne essünk bele a másik végletbe. Ez a másik véglet pedig az, hogy a papra úgy tekintenek rá, elnézés a kifejezésére, mint egy félistenre. Tehát ilyen megközelíthetetlen valaki, aki mind a sekinában, ugye, Isten sátrában lakik, a sekiná, és akkor én oda nem mehetek be, nem kopogtathatok be a plébáni ajtaján a papnak, és nem szólatok hozzá, vagy éppen csak messziről, nem, éppenséggel, hogy megkeresve a helyes középutat, az illető pap, aki nyitott az emberek gondjára, bajára, örömére, azt a papot meg lehet közelíteni. A papság az egyházi rend szentsége, az egy igazából, drága testvéreim, így, hogy a Szentlélek kegyelme járja át, mint igazi hatás, az gyakorlatilag egy ilyen alázatos jel. A szentség világban levésének alázatos jele, az, hogy a szentség itt van a világban. Még a külső formákon át is. Tehát azért egy pap, amikor megjelenik egy reverendába, megjelenik egy papi, ugye egy habitusba, a szerzetes pap, akkor ott úgy látni azt, hogy itten az egy kicsit többről van szó. De ahogyan egyre inkább a mai elvilágiasodott társadalmunkat nézzük, akkor egyre inkább azt látni, hogy hát egyfajta közöny felé haladunk, de nem szabad elfelejteni azt, hogy bármelyik utcasarkon, bármelyik sikátorba akadhat egy ember, akinek talán csak annyit kellett volna látnia, hogy én hordom a reverendát, és akkor igazából, mintha Isten érintené meg őket. Ezért igaz, hogy említettem azt, hogy pap vagy te akkor is, pap mindenki akkor is, amikor nincs rajta a reverenda, ezt csak azért említettem, hogy aláhúzzam azt, hogy mindenkor pap a pap, de ugyanúgy meg akarom említeni azt is, hogy a reverenda hordása, tehát a papi ruha viselete, akár a papi civil viselete, hát most ezt éppen én mondom, akit teljesen civilbe ülök itten, tudom, már megy az időm, tudom, köszönöm, Laci. Tehát, hogy én mondom, aki most teljesen civilbe vagyok, de most a kórházból jöttem, a papi reverenda is ugyanúgy a jelzésértékű tud lenni minden ember felé, aki találkozik. Kedves testvéreim, mint hogy lejárt az időnk, ezért be is szeretném fejezni. A következő alkalommal ma beszéltünk a szentségnek a hatásairól. következő alkalommal összesíteni szeretném az egyházi rendről eddig elmondottakat, és rövid bevezetőt fogok majd tartani, vagy röviden majd bevezetem a házasság szentségét. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves hallgatói család, kívánok nektek így áldott hetet, az Úr éltessen és segítsen mindnyájatokat. Nagy Péter atyát hallottátok innen a felvidéki Révkomáromból, a Mária Rádió stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.